Szervusztok, pajtások! Ezen a vasárnapon Sármási Bocskai János köszön benneteket, a műszaki csapattársak nevében is. Kovács Eszti dalával kezdünk, bízunk benne, hogy velünk rádióztok 13 óráig. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Jancsinak, Panninak, Sárinak is, a szíve dobog, ha eljön a nyár. Kislány, kisfiú, nagy kamasz is, álmában már. Édes is, meg hűvös is az ajkaimon. Finom a citromos, még jobb a kókuszos. Oly jó egy nagy kosár fahagyi. Ezt teszi sok gyerek, nyápic és jó kerek. Tényleges a dahagyi. Kérek is egy forintot a zaputól én. Már teszik az eper fagyit ide elém. S mire az elfogyott, mert olyan jó vagyok. Kérek egy új kosár, fagyira pénzt. Megveszem egy napon, én arról álmodom, az egész boltot is kész.
Most pedig röviden mai kínálatunkról. A Ti Mondjátok rovatban a Bögözi Vargazalán Szaval, a Nyárád Remetei Vészi Edina és a Székelyszállási Fogadó Zsolt egy-egy tanulságos mesével, a Nyárád Szent Lászlói Kovrig Eszter pedig egy népdallal jelentkezik. Ezt követően a kibédi Korondi Bulcsa Attilát ismerhetitek meg, aki népdalokat énekel. Műsorunk második felében a marosvásárhelyi Zsidó Emese Tímeával beszélgetünk Homo Fortis című könyvéről. Ez a mai felhozatal, ha tehetitek, rádiózzatok velünk! We'll be right back. Most a Ti mondjátok rovat következik, ma a Bögözi Varga Zalán szaval a nyáradremetei Vészi Edina és a székelyszállási Fogadó Zsolt egy-egy tanúságos mesével, a Nyárad Szent Lászlói Kovrig Eszter pedig egy népdallal jelentkezik.
Ti mondjátok.
Ezt ti mondjátok.
És van két kiskakas összevész a dombon kapirgálva. Egyiknek nagy gilisztát kapart ki a lába. Szól a másik, add ide, ez itt az én dombom, de hogy adom, én találtam. Add ide, ha mondom, szó-szót követ, ennek már a felese tréfa, egy-kettőre hajba kapnak, azaz, hogy taréba. Tyúkagyószó gyerekek, jobb lesz megfelezni, de mind a kettő nagy kevélyen ficsisz mutat eszni. Míg tart a viadal, e benes kis jérca a gilisztát hambe kapja, ostobák, megérte?
A háztűz néző legény. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy házasulandó legény. Módos is volt, szorgos is volt, s ráadásul igen szemrevaló. Forgatta is utána a fejét, felszeg is alszent minden eladó liánya. És mert nem csak ereje, hanem esze volt a legénynek, kiagyalta, hogyan választhatná ki a legügyesebb, legszorgosabb feleséget. Elindult háztűznézőbe, betért egy leányos házhoz. Rögtön helyjel kínálták, magának vacsorát, lovának abrakot akartak adni. De a legény így szólt, az én lovam csak szemetet teszik. Nosza térült, fordult a leány, s egy szempillantás alatt egy egész kosárnyi szemetet sepert össze a házba. Csak ennyi kellett a legénynek, rögtön el is ment a kedve a vacsorától is, és a leánytól is. Fogta a lova kötőfékét, már tovább is állt. A következő háznál is szemetet kért a lovának. De ott hiába sepregetett a leány, alig gyűlt össze egy kis lapátra való. Ha a ló éhen marad, legalább a gazdája lakjon jól. Szólt a leány, már oda is állt pityókát hámozni. De bizony nem volt szaporája, hisz olyan vastagon hámozta, hogy még magyarulni sem maradt a pityókából a héja. Csak úgy tornyosult a kosárba. Így hát innen is elköszönt a legény. Ment, mendegélt, míg egy szép, virágos porta elé nem ért. Ha virág van, leány is van, gondolta, már bent is volt. Az én lovam csak szemetet eszik, mondta itt is. De bizony hiába sepregetett a leány, mint a porszem, még annyit se talál, de pedig minden zúgott kisepert, ha a ló éhen marad, legalább a gazdája lakjon jól. Mosolygott a leány, már oda is állt pityókát hámozni. Mire egyet pödört a bajszán a legény, jókora tál, szép fékonyan hámozott pityóka állt a leány előtt. Héj pedig csak egy maréknyi gyűlt össze a kosárra alján. Ez a nekem való feleség, rikkantott a legény. Tiszta is, ügyes is, takarékos is. Hét falura szóló lakodalmat csapta, még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.
A róka meg a szürke agár. Volt egyszer réges-régen egy kis madárka, s annak volt két szép fia. Hiába építette ez a madárka a fészkét egy magas cserfára. A gonosz róka észrevette, s rögtön a falát telepedett, felkiáltott a madárkának. Hallod-e, madárka, dobd le nekem a legszebb fiadat, mert ha nem, rögtön kifűrészelem a fát. De a madárka nem ijedt meg, s nem dobta le egyik fiát sem. Erre a róka nekiállt, hogy a farkával kifűrészelje a fát. Megijedt a kis madár, s könyörgésre fogta a dolgot, hogy inkább odaadja az egyik fiát, csak bocsásson meg neki a róka. Ráállott a róka az alkura, ő megkapta a fiókát, de megígérte, hogy visszajön a másik fiókáért is. A madárka erősen kesergett, és sehogy sem tudott megvigasztalodni. Arra vetődött egy szürke agár, s azt kérde a madárkától, hát te miért sírsz, kicsi madárka? Hogy ne sírnék, mikor elvitte a róka a legszebb fiamat, s a másikért is visszajön nem sokára. No, azért ne sír, ez még nem a nagy baj. Ha megint ide jön a róka, mondd azt neki, nem adom, de hogy adom, s aki akarja a fát fűrészelni, ne félj, én itt leszek. Ezzel az agár elrejtőzött egy bokorba, s várta a rókát. El is jött a róka egy-kettőr, s kérte a fiókát. Nem dobom le, nem én, mondta a madárka. A róka erősen csóválta a fejét, s nem tudott hova lenni a csodálkozástól. Biztosan a kutya tanította a madarat. Mormogta, s fűrészelni kezdte a fát. Előrontott erre a szürke agár. Megjárt a róka koma, elkezdett szaladni, ahogy csak bírt a szusszal. Éppen az utolsó pillanatban, mikor az agár meg akarta csípni, beugrott a rókaikba. Búsult szegény agár, hogy ilyen jó zsákmánytól elesett, s elhatározta, hogy kieszteti a rókát. Rátette a fülét a likra, s aludni akart, de egyszerre beszélget és hallod abban. Kérdi a róka, hát te lába, mit csináltál, mikor az agár kergetett? Én bizony futottam, ahogy csak tudtam. Hát te szemem, mit csináltál? Én a likat néztem, hogy egy-kettőre bebújjassak. Hát te fülem, mit csináltál? Én hegyeztem magam, hogy az agár nem fog el. Hát te farkam, mit csináltál? Én bizony mind az agár óránál himbálóztam, hogy fogjon el. Hű, te semmire aló, kiáltott nagy haraggal a róka. Kitakarodj a likamból? Az agár csak ezt várta, s mikor kim volt a róka farka, megfogta, kirántotta a rókát, sem bekapta. Itt a vége, fuss el véle.
Tatrus vize, vitt vonalja Dunába, most a szívem árva, szívem nem fájna. Fejte volna a földre, engem vigyenek ki a temetőbe. Verjen meg az Isten babám hajnalba, mikor húzod a pokrócot magadra, mert evetted a szívemnek a nyugalmát, a szememnek a szép csendes jó álmát. Mert azt hittem esküszóval fogadtad, hogy el nem hagysz, amíg híremet hallod, csafa voltál, megcsaltad a szívemet. Vegye el a jó Isten az eszedet, vegye el a jó Isten az eszedet, apró petecske gye a melyedet, apró petecske gye a melyedet, a szerelem busítsa a szívedet.
Thank you.
A Ti mondjátok rovatban a Bögözi Vargazalán egy verssel a Nyáradremetei Vészi Edina és a Székelyszállási Fogadó Zsolt egy-egy tanulságos mesével, a nyáradszentlászlói Kovrig Eszter pedig egy népdallal ajándékozott meg bennünket.
Kimondani nem tudják, de hallgatják.
Hallgassátok ti is!
És fókusz hipopiterem, csiribi csiribabó. Abrakadabra, ügyelj szavamra, csiribi csiribabó. Bűvös hatalma van, hiszed vagy nem, csiribi csiribabó. Most abrakadabra hip, majd abrakadabra hopp, ezzel varázsolok, ám ezt titok, hely csiribi csiribabó.
Abrakadabra, ügyelj szavamra, csiribi csiribabó.
Fókusz és fókusz hipopiterem,
Chiribabu.
Abrakadabra, ügyelj szavamra, csiribi csiribabu. Hókusz és fókusz hipopiterem, csiribi csiribabu. Abrakadabra, ügyelj szavamra, csiribi csiribabu. Bűvös hatalma van, hiszed vagy nem, csiribi csiribabu. Most abrakadabra hip, majd abrakadabra hopp, ezzel varázsolok, ám ezt titok, hely csiribi csiribabó!
Abrakadabra, ügyelj szavamra, csiribi csiribabó!
Húkusz és húkusz, hipopiterem, csiribi csiriba, csiribi csiriba!
Csiribi csiribabó!
Kibédi Korondi Bulcsa Attila idén végzett a 7. osztállyal, de már kicsikora óta énekel. Nyilván büszkék rá osztálytársai és tanárai. Most vele ismerkedünk meg.
Hazamenni nem merek, de nem merek, mert megvernek a falu végi legények. Hazamenni nem merek, de nem merek, mert megvernek a falu végi legények. Hát gyertek ide, híres bicskás legények! Hadd tudja meg a babám, meg a többi büszke lány, ki a legény a faluban igazán. Hát gyertek ide, híres bicskás legények! Hadd tudja meg a babám, meg a többi büszke lány, ki a legény a faluban igazán. Panaszolja a babám, panaszolja a babám, de sok legény kerülgeti az utcán. Panaszolja a babám, panaszolja a babám, de sok legény kerülgeti az utcán. Hát gyertek ide, falu végi legények! Jöhettek ti tízen is, jöhettek ti százan is, magam vagyok, százatoktól sem félek. Hát gyertek ide, falu végi legények! Jöhettek ti tízen is, jöhettek ti százan is, magam vagyok, százatoktól sem félek.
Korondi Bulcsa Attila vagyok, a Mátyus István Általános Iskola 7. osztályt végző tanulója.
Mióta énekelsz, Bulcsú?
Mióta szeretem az éneklést.
Mennyire nehéz népdalokat énekelni?
Nem nehéz, mert van egy boldogítás benne, ami boldogít téged, hogy az ilyen régi zenéket, amiket már ilyen régmúltinak tartanak, te fel tud elevinni a színpadon.
Te szoktál ilyeneket hallgatni is? Például Madaras Gábortól? Ő is szokta énekelni ezeket a dalokat annak idején.
Nem.
Édesanyád is szokott énekelni, ez már jön gyerekkorból, hogy mindenki ilyen jó énekes a családban?
Igen, ez jön mindenkinek.
Mennyit kell gyakoroljál, hogy jól menjenek a dolgok?
Én személy szerint keveset kell gyakoroljak, hogy jól menjen az ének.
Milyen énekeket énekelsz? Csak ilyen kibédít, vagy azért mást is?
mikor, hogy kibédít, rendes angol zenéket, vagy más ilyen bulizós magyar zenéket.
De amikor népzenét kell énekeljél, akkor más tájegységek zenét is? Marosmentit, csíkit, vagy csak a kükülőmentit?
Csak a kükülőmentit, mert ugye kibédiek vagyunk, és az a kükülőmenti énekeket kell bemutassa.
Valaki támogat ebben? Úgy segít az éneklés megtanulásában, vagy a zenék kiválasztásában?
A zenéket azt általában az igazgatónéni szokta kiválasztani, ő is szokott segíteni, testvéreim és édesanyám és édesapám szokott.
Gondolom, hogy az iskolai rendezvényeken, vagy ahol csak lehet, tégedet megkérnek, hogy énekeljél. Milyen a visszajelzés az iskolatársaktól, a közönségtől?
Jó szokott lenni.
Ezt gondolom, hogy ad egy ilyen löketet, hogy folytassad.
Igen.
Mi lesz a nyáron? Nyáron is az éneklés belefér a programba, vagy most pihenni fogsz?
Ilyen falunap, ki tudja, hogy akkor is a tanárnő mit fog kitalálni, biztos bele fog férni valami.
De amikor csak ott teszel-veszel az udvaron, akkor is énekelgetsz? Mert az is felér egy próbával akár.
Á, szoktam, igen, szoktam.
Merre mész a nyáron?
Balatonra, kétszer is, tánctáborokba, és más nem tudok még.
Segíteni kell a szülőknek?
Még sokat is. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. Rámás csizma, hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán. Nagy a világ, de van közepe, az én babám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én babám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én babám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én babám fekete szeme.
Az elmúlt 4,5 percben a Kibédi Korondi Bulcsó Attilát ismerhettétek meg. Bulcsúnak további kitartást és még nagyon sok megmutatkozási lehetőséget kívánunk.
A Marosvásárhelyi Rádióban a gyermekműsort hallgatjátok Sármási Bocskai Jánossal.
Vagy éhes, egyél, mert muszáj, másra is érvényes egy kis aranyszabály.
A dinnye akkor jó, ha görög, a szelet, hogyha bécsi, a golyó akkor jó, ha görög, mi gombócon a prézli, a torta akkor jó, ha csokis, s ne feledd a rétes, még a kicsi medve focsis, szereti az édest.
Mikor jó egy alma, hogyha ropogós, mit ér az a kifli, mi csak fénysós. Hogyha nem vagy éhes, egyél, mert muszáj, másra is érvényes egy kis aranyszabály.
A dinnye akkor jó, ha görög, a szelet, hogyha bécsi,
fehér, mint a gipsz, mikor jó
Iváncsics Ilona énekelt, a marosvásárhelyi zsidó emese Timeára is joggal büszkék az osztálytársai, barátai, ismerősei. 13 évesen fogalmazódott meg benne, hogy könyvet ír. A Homo Fortis történetét már nagyon sokan ismerik. Vele idén februárban beszélgettünk, de most itt a gyermekműsorban is lejátsszuk az interjút. Bízom benne, lesz olyan pajtás, aki követi majd példáját.
Zsidó emese Tímea vagyok, marosvásárhelyi bólyai diák, 17 éves, nagyon szeretek írni, olvasni.
Hogy jön az embernek az az ötlete, hogy könyvet írjon? Mert az, hogy írunk naplót, írunk posztokat, most ez a divat, de hogy valaki 13 évesen úgy döntsön, hogy könyvet ír, nem mindennapi jelenség.
Én amióta írni tudok, azóta írok, ez bennem volt. Mielőtt még írni tudtam volna, először vettem lapokat, megrajzoltam a történetet, és diktáltam anyukámnak, hogy mit írjon. Úgy érzem, hogy én ezzel tudom kifejezni magam, és nem is az, hogy leírom, hogy na most ezt érzem, hanem inkább egy történetben mondom el.
Mivel kezdődött? Miket írtál? Meséket? Vagy fantáziáltál valamiről?
Először kisebb meséket írtam, utána meg volt egy nagyon hosszú versíró korszakom, kint az udvaron volt egy nagy raklapsor, és annak a tetejére ültem fel minden délelőtt nyáron, és ott ültem egy órán át, és írtam a verseket a kicsi füzetembe.
Valakinek megmerted mutatni ott az elején, amikor elkezdődött ez a szenvedély? Vagy írtad a fióknak, és gondoltad lesz belőle valami?
Mindig is megmutattam édesanyámnak, vagy nagyszüleimnek, barátoknak, igazából mertem megmutatni, mert úgy gondoltam, hogy koromhoz képest eléggé jól írok. Mostanában vagyok úgy, hogy inkább megtartom magamnak, és amikor készen van, kidolgoztam teljesen, tökéletesre a maximumot kiosztam belőle, akkor mutatom meg másnak.
Magyar tanárnak mutattad-e meg verseidet vagy írásaidat?
Igen, mutattam meg. Azt hiszem, hogy minden évben, aki tanított, legalább egy írásomat olvasta. Tetszett nekik igazából, szerették, hogy írok. Úgy érzem, hogy most is a mostani magyar tanárnőmnek is tetszenek az írásaim, már amennyit elolvas belőle.
Próbáltak idomítani, hogy úgy kéne, meg így kéne, vagy azt mondták, hogy majd kiforrod a stílusodat, és akkor hagytak az útadon?
Volt igen magyar tanárnőm, akinek, ha megmutattam a verseket, elmondta a véleményét, megmondta, hogy ez hogy kéne legyen, vagy írjam inkább így, vagy elmagyarázta, hogy ez amúgy a sorok között mit jelent. Tényleg volt olyan, amit leírtam, és nem is tudtam, hogy ez ennek a metaforája, vagy bármi ilyesmi, de mindig úgy voltak, hogy érdekelte őket, amiket írok.
Most is képben vannak a versek, vagy most már inkább prózát írsz?
Hát a verseket azt inkább magamnak, inkább a buszon, amikor megyek, jön egy gondolat, gyorsan leírom a jegyzetembe, és kezd már annyi lenni, hogy akár egy kötetet is összerakjak belőle, de azok nagyon-nagyon mélyről jönnek nekem, és kicsikét félinkebben mutatom meg másnak.
A versek általában miről szólnak?
A régi dolgok, a régi fájdalmaim most a napokban mutatkoznak meg, így, hogy növök, elkezdem felfogni, hogy mi mit jelentett és mi történt, és ezeket ki szeretném írni magamból kiadni, mert nem tudok nagyon másnak beszélni ezekről, és inkább így vezetem le ezt a hirtelen feltörekvéseket, hirtelen fájdalmakat.
Milyen fájdalma van egy tizenévesnek?
Inkább a csalódás, hogy kiskoromban még nem láttam tisztán mindent, azt hittem, hogy rózsaszín az egész világ, és így, ahogy telnek az évek, látom, hogy mégsem minden ennyire egyszerű és ennyire jó a mai világban.
Egy vers elég, hogy az ember enyhítsen a fájdalmain? Vagy ezért jött be a próza, ahol bővebben is lehet esetleg írni ilyen dolgokról?
Nekem személyesen igen, elég egy vers is, ki tudom magamból adni azt, amit érzek, egészen jól úgy érzem. A próza az azért jött, mert volt nekem egy gondolat, ami így kísértett, és ezt nem tudtam volna egy versbe így belefoglalni, és ezért inkább egy egész történetet fűztem köréje.
A verseket hogy fogadták a barátok, az ismerőseid? Ők értették, hogy te miről írsz?
Mindenki úgy értette, ahogy ők akarták a saját tapasztalataik szerint, ahhoz viszonyították a verseimet, és úgy is értelmezték. Tehát igazából szerintem senki nem tudja úgy érteni, mint ahogy én értem.
Sokszor elcsodálkozó, hogy mi mindent bele lehet magyarázni egy pár sorba.
Jaj, teljes mértékben, nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki teljesen más szemüvegen átlássa az írásokat, ami számomra teljesen egyértelmű, de másnak nem.
2023-ban megjelent egy regényed is, a Homo Fortis. Ennek mi a története, mi az alaptörténete?
A Homo Fortis az az emberi fajnak a következő, úgymond, generációja, a következő fajta fejlettebb ember, És igazából nem is neki a bemutatásáról van szó, hanem arról, hogy az emberiség, a mai ember hogy viszonyulna egy új dologhoz. Hogy viszonyulnak a mássághoz, és aki más, aki tudja magáról, hogy nem olyan, mint a többi ember, ő hogy viszonyul a mai világhoz, a társadalomhoz, és őt mennyire könnyű elfogadni.
Miért ezt a témát választottad? Mert én azt hinném, hogy inkább egy tizenévest a szerelem érdekelhet, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, és akkor erről olyan jókat lehetne írni. De miért ezt a témát választottad?
Amikor írtam a könyvet, abban a korban voltam, amikor rengeteg kérdés kezdett el a fejem felett lebegni a világról, az emberekről, és a könyvben is a főszereplő tele van kérdésekkel, hogy meg szeretni érteni a világot, és inkább a saját kérdéseimet tükrözi ez a lény.
Ez a jövőben játszódik, vagy jelenben?
Ez a jelenben játszódik, Olaszországban játszódik a történet. Azért a jelenben játszódik, mert a mai embert mutatom be.
Miért Olaszországot választottad? Miért nem Marosvásárhelyt, Erdély, Székelyföldet?
Azért, mert a könyvemben Olaszország Itália néven jelenik meg, és ez igazából nagyon tetszett, nagyon csengett így a sorok között.
Jártál már Olaszországban, és ez is hatással volt rád?
Jártam, és nagyon-nagyon szerettem. Tényleg egyik kedvenc országom. Úgy éreztem, hogy beleillik a történetbe.
Ez a személy, ez hogy látja a mi világunkat a te szemeden keresztül?
Először jónak lássa. Lassan rájön, hogy igazából nem kell mindenkiben megbízni, és hogy a végén fog ténylegesen rájönni, hogy nem az a szép világ, aminek hitte ő az elején.
Mivel egy laborból indul, olyan sokat nem is tudhatott. Hová jut el, vagy mit lát ebből a mai világból?
A mai világból azt látja, amit megengedtek neki, hogy lásson. A laborban nem mondtak neki el semmit, nem is tudott a külvilág létezéséről. Az ő világa 4 falból és egy folyosóból állt igazából 18 éven át. Aztán, ahogy kikerül a mai világba, egyre több dolog érinti meg, elkezd érezni, új dolgokat látni, új színeket látni. Homo Fortis összesen 4 színt ismert egész életében, és valamire azok a színek őt nagyon-nagyon megfogták.
Mit szeretnél elmesélni ezzel a történettel?
Azt szeretném elmesélni, hogy nem szabad mindenkiben csak úgy a semmiből megbízni. Nagyon meg kell válogatni az embereket, és soha nem lehet tudni, hogy ki a jó és ki a rossz ember.
Az is volt a szándékod, hogy az emberek tovább gondoljanak dolgokat?
Igen, és mivel Homo Fortis nem látta a mai világot még, ezért kisebb részeit is kivettem a mai világnak, és jobban bemutattam. Leírtam, hogy Homo Fortis, amikor először lát mondjuk eget, az fel se tűnne a mai embernek, tiszta természetes, de egy olyannak, aki még soha nem látott, az más, és felnagyítottam a mai világnak pár kisebb részét, és rávilágítottam, hogy milyen szép is tud lenni.
Amióta megjelent a könyved, azóta te hogy látod az emberi kapcsolatokat, vagy ezt a világot? Mert kitaláltál egy másik világot is, amit láthat egy olyan, aki eddig nem látta. Te most másképpen szemléled a környezetedet?
Ugyanúgy szemlélem igazából. Persze eltelt a megjelenés óta pár év, változik nekem is a nézőpontom, de emlékszem, hogy akkor hogy láttam, tudom, hogy most hogy látom, és sok eltérés nincsen közötte.
Magyarországi kiadónál jelent meg a könyved, nem lehetett volna a hazait választani?
Azért akartam ezt a kiadót, amelyiket találtam, mert ez be tudta juttatni a könyvemet a nagyobb könyvkereskedési láncokba is, amit egy vásárhelyi kiadónál nem biztos, hogy elértem volna.
Tudod, hogy fogy a könyved, milyenek az adatok?
Igen, minden hónapban kapok róla jelentést, azt is tudom, hogy itthon mennyi fogy, ugyanis a Kobakban is megkapható a könyvem, és arról is nyilván kapok jelentést.
Könyvbemutatót már tartottál-e?
Tartottam, igen, megjelent a könyvem, és 3-4 könyvbemutatóm volt. A könyvhéten is itt Vásárhelyen volt beszélgetésem, és mostanában is még vagy rádiónál, vagy újságban, vagy valahol, de még lehet hallani a könyvem felől.
Az osztálytársak, a barátok nyüstölnek, hogy várjuk a folytatást.
Ki olvasta a könyvemet, azoknak a 90%-a igen, várja a folytatást, ugyanis nyitva hagytam a történetet, nem zártam le, hogy na most vége. Viszont egyelőre nem tervezek folytatást írni, ezt elmondtam mindenkinek, de várják, mert aki olvasta, annak általában tetszett az írásom, és a legtöbb embert lenyűgözte, hogy ilyen korban ilyet tudtam írni.
Amint említette, sok a versed is a fiókban, abból várható közeljövőben egy kötet, vagy most egyelőre a prózára koncentrálsz?
Igazából várható, mert elkezdtek nagyon jól összegyűlni, és tényleg olyan versek, amikre tényleg büszke vagyok, csak még kell igazából erőt gyűjtsek magamon, hogy ezeket megmerjem mutatni másoknak.
Milyen témákban gondolkozol így könyv szempontjából, vagy versek szempontjából?
Könyv szempontjából van egy duológia, amit már hamarosan egy éve írok. Az egy teljesen más történet, ugyanúgy fantasy, viszont az az élet utáni ciklusról szól egy 16 éves fiatalnak.
Bizonyára nagyon sokat kell olvassál is, hogy ilyen jellegű tudással is rendelkezzél. Szoktál olvasni csak úgy, amikor szabad időd van?
Igen, szoktam olvasni, viszont volt nekem egy szabályom, amíg írtam a Homofortiszt, hogy amíg írok, addig nem olvashatok el egy másik könyvet sem, nehogy véletlenül felvegyem annak az írónak a stílusát.
Amúgy vannak példaképeid, hogy kinek tetszik a stílusa, mifele szeretnél tartani, vagy te szeretnél ilyen zsidó emese timeás lenni?
Szeretek én lenni igazából. Nagyobb példaképeim nem voltak. Az elmúlt pár hónapban barátnőm mutatott meg nekem egy könyvet, egy Rupika úr verses könyvet, és nagyon-nagyon tetszenek az írásai, nagyon-nagyon, és lehet, hogy őt valamennyire így a szemem közepére helyezem.
Neked ez munka, vagy kikapcsolódás?
Kikapcsolódás igazából, de munkának indult ez a vicces benne, hogy amikor megtudtam, hogy hát én nem kell 18 legyek, hogy kiadják az írásomat, akkor úgy volt egy lendület, hogy na most neki fogok írni. Ekkor kezdtem el 13 évesen írni a Homofortiszt, de kicsi voltam, nem tudtam befejezni, nem tudtam a cselekvéseket kordában tartani, és ezért letettem. És 15 évesen újra elővettem, és akkor már sikeresen megírtam.
Ha most elolvasod ezt a regényt, vagy a verseidet, van olyan, amire azt mondod, hogy hú, hát én ma nem így írnám meg, és azért látsz benne hibát, vagy fogalmazási problémákat?
Látszik, hogy hol voltam, amikor írtam a könyvemet, a Homofortiszt. Akármennyire is írnám most másképp, nem tenném meg. Szeretném, hogyha az akkori énem írása így, ahogy van megmaradva, mert tudom, hogy akkor hogy érezett, milyen volt, miket látott a mai világból, és szeretném, hogyha az megmaradna.
Mennyi időd jut erre a tevékenységre? Mert tizedikes vagy, gondolom azért tanulni való akad bőven, és ha még szülőknek is kell segíteni, meg kikapcsolódni is kéne, akkor nagyon sok időd nem maradhat.
Inkább vakációban és hétvégén szoktam ezekkel foglalkozni, hétköznap szinte soha könyvvel, prózával. Viszont a versek azok olyanok, hogyha nem tudom, óra van, és pont a figyelmem elterelődik, és jaj, egy gondolat, akkor lehet, hogy abba hagyom az odafigyelést órán, és gyorsan papírra vetem az ötletet. Viszont prózát, vagy hogy ezeket a verseket bevigyem gépbe, az csak is hétvégén vagy vakációban.
Te papírra írsz még ceruzával, tollal, nem egyenesen, gépbe?
A prózát azt mindig gépbe írom egyenesen, viszont a verseknél legtöbbször tényleg órán jut eszembe valami a legrandomabb pillanatban, és akkor pixel az egyik, általában matek füzetem hátsó oldalára.
Hosszú távon lehet ebben gondolkodni, vagy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Hogy mi szeretnék lenni, és mi leszek, az még egy hatalmas nagy kérdőjel, viszont azt tudom, hogy az írás az ott fog maradni az életemben mostantól. Örökre legyek bármi is.
Elhangzott interjúnk a marosvásárhelyi zsidó emese tímeával készült. Ha úgy érzitek, ti is kipróbálnátok magatokat a vers vagy regényírásban, ne habozzatok, vágjatok neki. Emesének pedig kívánjuk, hogy még nagyon sok könyvvel kényeztessen bennünket.
Gyermekműsor.
Hajtassátok a számítógépbe.
Barátom a morzsa, jön velem mindig a boltba, a pórász tudatva hozza, ha nálam van a kosár. Ő neki nincs soha dolga, csak akkor, ha túl sok a bolha. Együtt megyünk a dombra, ha aznap jó az idő. A kutyám meg én a nyár közepén, ülünk a fűben a domb tetején, elkerülve a város füstös forgatagát. A kutyám meg én a nyár közepén, ülünk a fűben a domb tetején, s innen nézzük a házunk rozsdás vaskapuját. Játszani mindig ráért, ugrik a gumilabdáért, tisztelik jó szimatáért, mert tudja, hol van a csont. Négy lába, két füle farka, a gombszeme nagy hideg orra, a legszebb kutya a morzsa, s a dombon ő a király. A kutyám meg én a nyár közepén, ülünk a fűben a domb tepején, elkerülve a város füstös forgatagát. A kutyám meg én a nyár közepén, ülünk a fűben a domb tetején, s innen nézzük a házunk rozsdás vaskapuját. A kutyám meg én a nyár közepén, ülünk a fűben a domb tetején, elkerülve a város füstös forgatagát. A kutyám meg én a nyár közepén, ülünk a fűben a domb tetején, s innen nézzük a házunk rozsdás vaskapuját.
A Száz Folk Celsius dalával a gyermekműsor végéhez közeledünk, a műszaki csapattársak nevében is elköszönök tőletek. Örülök, hogy ma is együtt lehettünk, a jövő vasárnap ismét várlak rádió közelbe. László I. Attila dalával búcsúzom, élménydús, pihentető nagy vakációt kívánok, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmeteket, sziasztok!
Pillangó csak száj, tír a nagy virág, száj az égig fel, a szellő felemel, bonts ki szárnyaid, kövesd az álmaid, ne félj, ha felhőt látsz, a könnyeivel játsz. Kibújtál a burkodból, színpompás csodám, bontogattad szárnyait sok hosszú éven át. Most elengedlek, repülj messze, az idő elérkezett. Felnőtt lettél kis szívem, már nem fogom kezed. Pillangó csak száj, tíd a nagy virág, száj az égig fel, a szellő felemel, bonts ki szárnyait, kövesd az álmait, ne félj, ha felhőt látsz, a könnyeivel jár. Az idő elérkezett, felnőtt lettél kis szívem, már nem fogom kezed. Pillangó csak száj, tíd a nagy virág, száj az égig fel, a szellő felemel, bonts ki szárnyait, kövesd az álmait.